Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
Most akkor az van, mint egy 10 percig, hogy a műsorvezető Dési János mikrofonját a szerkesztő Józsa Márta birtokolja. Szép jó napot kívánok mindenkinek, de nem kell aggódni, mert itt van velünk telefonon Dési János és Bolgár György is. Az történt ugyanis, hogy tegnap, mint tudják, újra számolták a budapesti főpolgármester jelölteknek leadott érvénytelen szavazatokat. Ezt a szavazási procedúrát olyan délután 3-kor abba hagyták, utána órákon keresztül nézegettük a választás irodából adott képeket, amelyeken üres székek és asztalok voltak. Valahol ülésezett a választási bizottság, de aztán ugye este 8 óra környékén sikerült valahogy megszülni az eredményt. A szolgálati pletykák azok voltak napközben, hogy 70-nel győzött Karácsony, meg 50-nel, meg 60-nal, aztán végül is 41-nél állt meg ez a történet, mire bejelentették. Nem tudjuk, hogy mi történt ez abban az 5 órában. Fogalmunk sincs. Én csak egy dolgot szeretnék így kérdezni tőletek, a legelején a dolog nem ez a legfontosabb, de mégis, hogyha egy foci meccset, úgyis most foci EB van, valaki megnyer a 93. percben egy tiszta góllal, vagy egy lesgóllal, vagy nem egy lesgóllal, az nem, de mondjuk egy öngóllal, akkor az világos eredmény. Itt viszont Vitézi Dávid azt mondja, hogy ez egy döntetlen. Szóval rövid választ várok attól, sziasztok, hogy arra sziasztok, hogy ez egy döntetlen, vagy pedig egy végleges győzelem Karácsony Gergelynek. Halló, halló!
Igen, mi itt vagyunk, én legalábbis hallak téged, Márta. Megyom még azt a kis összegerjedést is, amilyen sikoly formájában hangzik. Ez elektronikus sikoly most megszűnt, vagy megint. Na, akkor elkezdem először, ha már én szólaltam meg először. Vitézi ugyan döntetlenről beszélt, de azért írjuk a javára azt, hogy azt is mondta, hogy egy szavazattal is lehet választást nyerni, tehát elismeri Karácsony győzelmét. És hát ez így is van, és valószínűleg soha nem lehet, vagy nagyon ritkán lehet olyan jó példát találni arra, hogy minden ember szavazatára szükség van. Ha valaki úgy gondolja, hogy én ezért nem szavazok, úgyis ez nyer, ez az egy szavazat nem ér semmit, akkor most itt van a példa, hogy de néhány egy szavazat, vagyis 41 szavazat el tudott dönteni egy ilyen fontos választást, ha eldöntötte, mert ez a második rész a dolognak, tudnélik szerintem se Karácsony, se Vitézi, de talán még Orbán Viktor sem tudja, hogy mi lesz ennek a vége, bár az utóbbi nyilvánvalóan nagyon szeretné tudni.
Hát ez a fő kérdés. János, van erre válaszod?
Hogy mi lesz, azt nem tudom, azt viszont igen, hogy én ugyan meg Karácsonynak szurkoltam, és örülök, hogy ő nyert, de hát ez mindenképpen egy nagyon-nagyon-nagyon szoros verseny, és ennek az okain érdemes lesz Karácsony Gergelynek így vagy úgy, de elgondolkoznia, hogy miért nem aratott nagyobb győzelmet, ahogy ezt először remélte, bár kétségkívül volt korábban talán a Mediának olyan közélménykutatása, hogyha Szentkirály Alexandra visszalép, akkor nagyon-nagyon szoros, akár 1%-on belüli eredmény is lehet. Egyébként megjegyzem, a nemzetközi megfigyelők azt mondták, hogy Szentkirály Alexandra utolsó pillanatban való visszalépése, hát azt finoman szólva sem fair, talán élesebb szavakat használtak, és az most már elfelejtődött, de tavaly decemberben a Bránit-Szilárdsági választási törvényt módosították, ez a Fidesznél nem egy nagy dolog, hiszen az alkotmány már a 10-valahanyadiknál tart, és a választási törvényen is állandóan buherálnak, és két ponton nyúltak hozzá, és az elemzők már tavaly azt mondták, hogy mind a kettőnek az az oka, hogy Vitézit szeretnék a kampányban segíteni. Az egyik választási törvénymódosítás arról szólt, hogy a közös listát állítóknak együtt kell csak az 5%-os küszöböt megugrani, mert ugye attól azért lehetett tartani, hogy az LMTK és Vitézi Dávid barátai nevű alakulat nem feltétlenül ér el 10%-ot, a másik pedig a fővárosi közgyűlés alakulásáról szól, amely korábban a kerületi polgármester egy...
Most meglistás szavazással megy.
Bocsánat, hogy 12 polgármestert kellett állítani ahhoz, hogy valaki a fővárosba induljon, ezt levitték 3-ra, tehát ezzel segítették a Vitézit, és hogy új módon jön létre a fővárosi közgyűlés, nem a kerületi polgármesterekből, hanem listákból, erre is azt hitték, hogy Vitézit fogja segíteni, hát közben jött a Tisza párt, amelyik mindenképpen a haszonélvezője lett ennek, hiszen a 33 tagú testületből 10-et elvitt, míg Vitézi csak 3-at tudott. Szóval, hogy itt már a jogszabályok is, meg minden Vitéziről szóltak.
Magyarul egy olyan pártnak a jelöltjéről, amelyik gyakorlatilag saját okán nem tudott volna se polgármestereket, se komolyabb támogatású listát állítani, tehát hogy egy ilyen kvázi kívülről beugró embernek legyen meg az esélye arra, hogy a Fidesz támogatásával vagy nem, de megérje a választást.
Hát igen, de Vitézi akkor már tudottan jelölt volt, úgyhogy azért menet közben avatkoztak be a dologba. Tehát ez
csak lebegtetett jelölt volt.
Igen, ahogy egyébként László Róbert, a Political Capital elemzője mondta, természetesen lehet véletlen egybeesés is, de azért az egy nagyon nagy véletlen lenni.
Gyuri?
És a Fidesz nem bíz semmit a véletlenre, ezt is tudjuk. De valószínűleg Karácsonynak ez a egészen minimális győzelme a Tisza pártnak és Magyar Péternek a hihetetlen sikerével is összefügg, ugyanis bár Magyar nem foglalt állást egyébként helyesen a maga szempontjából a főpolgármester választás ügyében, de azért az az üzenete, hogy se ide, se oda, és Vitézi Dávidnak az ezzel egybecsengő, hogy én a politikától távol tartom magam, én csak szakértő, én a kettő között vagyok, mégiscsak egybeesett. És bár, mondom, Magyar nem mondta ki, hogy ez nekem megfelelne, és Vitézi mellé állok, sőt, tett is rá megjegyzést, hogy azért ott a Fidesz szál meglehetősen erős, de azért a választók nem mindegyike olyan járatos a politikában, és nem merül el annyira a részletekben, hogy ezzel foglalkozzék. Egyszerűen egy olyan érzés keríthette jó néhányukat hatalmába, hogy hát akkor úgy látszik, ezt kell meghaladni, ezt a korábbi szembenállást, és miután Karácsony az egyik oldal, hát akkor legyen ez a köztes oldal. Igaz, hogy a végén a Fidesz élet, ez a köztes oldal is, de mindegy, mi erről nem tehetünk. Szóval nagyon nehéz helyzet volt, nagyon nehéz helyzet lesz, és maga Karácsony nem csak, hogy nem tudja meg a többiek sem, hogy mi lesz a vége itt a jogi procedúra végén, de talán még azt sem tudja, hogy mit akar, hiszen Karácsony új választást sürget. Az is kérdés, hogy most új szavazást a jelenlegi indulók között, a mostani három induló
vagy
között.
Vagy jelentkezhet be még valaki,
új választást. Ha mindent kinyitnak, és elindulhat a Tisza párt is, az aztán teljes felfordulás fogok.
Hát ez az egyik nagy kérdés, a másik nagy kérdés, hogy mennyire, hát hogy is mondjam, ez a folyamat itt az újraszámlálással és a kételkedésekkel, mennyire erodálta azt a bizalmat, ami egyébként a magyar demokrácia egyik fontos intézményben a választásban van. Most egy órában ezelőtt a Dési Jancsi beszélgetett Tóka Gáborral, a Vox Populi kampánykalauz, egy választási kalauznak a szerzőivel, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag egy ilyen választási autokrácia van, és tehát már a választási intézmény sem olyan, amiben rendesen bízni tudunk. Hogy látjátok, hogy ez mennyire áll meg ez az állítás, illetve mennyire fognak még az emberek jó szívvel elmenni úgy szavazni, hogy azt mondják, hogy persze ott lesz, aki megszámolja, meg lesz, aki ellenőrzi, meg mit tudom.
Hát azért azt te is mondtad, hogy ez a szoros szavazás, ez mit jelent, vagy mondtátok, azt jelenti, hogy mind valóban, ahogy a Gyuri említette, mindenki szavazata számít, az, hogy pedig az intézményeket megszerezte a Fidesz, különösen, hogyha mondjuk a kúria vagy az alkotmánybíróság elé kerülne ez az ügy, akkor azért persze erős kétségeink lehetnek természetesen. Hát az, hogy a kúria milyen politikailag motivált ítéleteket is hoz politikai kérdésekben, azt a Klubrádióban pontosan tudjuk, hiszen a Klubrádió elleni ítéletek is általában inkább politikailag motiváltak, mint jogilag megalapozottak voltak, az alkotmánybíróság nevű néhai intézményről meg nem is beszélve, de én egyébként azt hiszem, hogy azért mégsem olyan egy szavazás, hogy a résztvevők azt mondják, hogy na szavazzunk újra, akkor újra neki kezdünk. Tehát ennek azért mégiscsak vannak jogi korlátai, tehát én nem nagyon látom azt, hogy ebből hogy lesz új szavazás. Azt azért minden szakértő elmondja, hogy attól, hogy nagyon közeli az eredmény, attól még nem kell új szavazást tartani, és Gyuri idézte Vitézit, aki azt mondta, hogy ha egy szavazattal is többet kap Karácsony, akkor ő elismeri a győzelmét.
Nem is erre céloztam, hogy nem a jövőben. Tehát, hanem hogy fogsz jó szívvel elmenni, úgy, hogy a választási irodában akkora a kuplerája, hogy nem tudni, hogy ki mit mondott ki, és mit hova rakott.
Hát Magyarország. Csak hozzá azt akartam még mondani, és akkor befejezem, hogy azért a Vitézi azt, hogyha egy szavazattal is nyer, azt még akkor mondta, amikor nem tudta, hogy milyen szűk ez a különbség, tehát lehet, hogy ma már nem ezt gondolja, amit tegnap. Ez egyébként elő szokott fordulni politikusokkal.
Ha megengeditek, akkor azért kitérnék egy-két mondatban arra, hogy azért ennek a mostani vasárnapi választásnak nem a legfontosabb része volt, bár számunkra igen fontos budapestieknek is, meg azt kell mondanom, hogy a hagyományos ellenzéknek is, hiszen ez volt a legfontosabb ellenzék által vezetett település, hely, önkormányzat és központ, ezért aztán Karácsony megmaradása szerintem reményt nyújt még olyan tisztességes ellenzéki erőknek, amelyek bíznak a fölemelkedésben. De a fő üzenet, a fő eredmény mégiscsak a Magyar Péter és a Tisza párt berobbanása majdnem 30%-kal. Ez Budapesten is nagyon látszik, és sok kérdést kinyit, majd meg kell őket válaszolni, de az biztos, hogy elindult egy olyan folyamat, aminek a Fidesz nem örül, láthatóan nem örül, nem csak két európai képviselői helyet vesztettek, hanem a lendületüket is elvesztették, és a reményeiket is elvesztették. Sok mindenre lehet még számítaniuk, ugye pénzre, paripára, fegyverre, mindenféle szervezeti és egyéb és propaganda eszközökre, tudjuk, hogy ezeket nem fogják szégyelni használni, de itt elindult egy olyan folyamat, ami 2010 óta még nem következett be, ez a Fidesznek lefelé mutat, és azt kell mondanom, hogy az ellenzéknek, bár az ellenzéket majd jó részt a Tisza párt és Magyar Péter jelenti, fölfelé, és ez a fölfelé út körülbelül azzal párosul, és azért reményt keltő, mert az ellenzék mindig tudta, hogy az új választási rendszerben valahogy egy központ köré kell csoportosulni, meg kell mutatni, hogy ki az erős, ki tudja magához vonzani a többieket, és ki lehet az a vezető, aki felválthatja Orbán Viktort. Most ez felcsillanni látszik, és egy ilyen eredmény vonzani fogja a szavazókat, és az ellenzék, vagy az Orbánnal elégedetlen szavazóknak az eddig bizonytalan részét. Úgyhogy nekik fölfelé van út, Orbánnak meg lefelé.
És ezt Orbán tudja szerintetek?
Tudja.
Jancsi?
Hát én nem tudok Orbán fejével gondolkozni, szerintem azért valami gyanús neki. De hát nagy túlélő őkelme, azt azért látjuk, hogy sok választási vereséget is túlélt, és azért ez messze nem vereség. Kétségkívül 100%-ban kevesebbet kaptak például az európai parlamenti választáson, de hát leadott szavazatszámban, darabszámban a magasabb részvétel miatt nem kaptak kevesebbet, sőt többet kaptak, tehát még azért szerintem...
Tehát a nagy részvétel miatt, igen.
Nem temetni jöttem még Orbánt, de nem is dicsérni, és szerintem ő is tudja, hogy még van egy csomó eszköze, olyanok is, amelyekről mi nem tudunk, meg amiket már nagyon jól is ismerünk. Ennek ellenére azt mondom, hogy megváltozott a trend, és ez a trendváltozás számukra nagyon aggasztó, az ellenzéki szavazók és közvélemény és a társadalom legalább fele számára pedig reményt kell.
Akkor innen folytatjuk a jövő héten. Köszönöm, hogy itt voltatok, kedves hallgatók. Most akkor visszaadom a mikrofon Dési Jánosnak. Spoilerezni fogok, hogy egy időutazásra szóló elmélkedésre fogja folytatni a hetes stúdiót. Köszönöm szépen, sziasztok!
Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
És megbeszéljük a hét eseményeit Berecz Annával és Bodnár Zsuzsával, az Átlátszó munkatársával, valamint természetesen Bolgár Györggyel, hiszen ő állandó résztvevő ebben a műsorszámban. Dési János vagyok, és most egy időutazásra fogtok részt venni, mert hogy a főpolgármester választás újra számolt eredménye majd csak azután lesz meg, hogy ezt a beszélgetést befejezzük, és innen folytatjuk majd a beszélgetést, de azt már nem így négyesben, csak ketten majd a Gyurival. És akkor térjünk vissza a hét összes többi eseményéhez a főpolgárválasztás izgalmai után. Ugye egy európai bírósági ítélet rendelkezik egy nagyon magas büntetés fizetésről Magyarországgal kapcsolatban menekült ügyben. Ma egyébként érdekes módon az Európai Unió illetékes szerve egy, nem is tudom, magyarázatot adott ki, amiben azt mondja, hogy nem igazak azok a magyar interpretációk, amelyek látom, hogy elsősorban a kormánypárti sajtóban jelent jelentek meg, tehát hangsúlyozzák azt, hogy szó sincs arról, hogy be kellene fogadni olyan szabályok szerint, amelyet Magyarország nem fogad el, és az ország jogszerű határvédelmi intézkedéseinek feladásáról sem szól ez a határozat, hanem arról, hogy bizonyos jogszabályi előírásokat, menekültügyi szabályokat be kellene tartani Magyarországnak. Egyébként Orbán a pénteki Kossuth rádiós szózatában valami olyasmit mondott, hogy majd úgy alakítjuk ezt, hogy ezek a saját taknyukon csúszó, vagy taknyos nyálas csigák, ezeknek ez sokkal jobban fájjon, mint nekünk, mondta egy európai bírósági ítélettel kapcsolatban.
Igen, most ezen nagyon berágott, mert ugye ez a ítélet tulajdonképpen már 4 éve született. És ő szerintem teljesen tudatosan nem tartotta be, gondolta, hogy majd elfelejti, majd úgy is lesz valahogy. Na most ezen nagyon berágott, hogy mégiscsak most 4 év után ugye megszületett az ítélet, hogy most megbüntetnek bennünket, méghozzá nem kevésre. Az igazság az, hogy az Orbán kormány büntetik meg, de mi fogjuk kifizetni. És egyáltalán nem biztos, hogy most majd valahogy máshogy fogja tulajdonképpen megpróbálni ezt betartani, mert valami olyasmit mondott, hogy hát ő ezt tulajdonképpen úgy se tartja be, hanem majd, amit te mondtál, hogy majd valamit úgy megpróbálunk, hogy nekik sokkal jobban fájjon, mint nekünk.
De egyébként az a baj, hogy ebben az alternatív fideszes valóságban ez megint nagyon jól jön, mert belül kerül a migráns téma, amit ugye most a kampányban nem tudtak használni, de most előszedik, és ugye azért mondtam a virtuális vagy valótlan világot, mert hát amit te mondasz, hogy akkor milyen korrekciót mond a kormányzati narratívával szemben az Európai Bíróság, azt a fideszes választók nem hallják meg, vagy nem akarják meghallani. Tehát azt hallják meg, amit Orbán a péntek reggel interjúban mond, hogy akkor megint ránk akarnak kényszeríteni valamit, és lúszít, akkor véget ér az ő tájékozódásuk.
Hát igen, ezzel játszik most már nagyon hosszú ideje, és sajnos a saját szempontjából jól. Mert az embereket nagyon könnyű megvezetni, becsapni, és ha állandóan ez zúdul rájuk, ráadásul ilyen felháborodott hangnemben, hát hogy lehet a magyar emberekkel így bánni, hát az egész arról szól, hogy kivel akarunk élni, és kivel nem, és hát tényleg az ember azt gondolja, hogy hát ehhez jogunk van, nem?
Bocsánat, én például nem akarok Orbán Viktorral élni, akkor megkérhetem, hogy menjen el.
Hát megkérheted, mert ez egy szabad ország. Ő pedig szabadon mondhatja neked, hogy maradnék. Igen.
Hát,
de ugye, ha ők így egyszerűsítik le, abszolút hazugságot kreálva, hogy hát mi nem volnánk abban szabadok, hogy eldöntsük, hogy kit engedünk be, és kit nem. Nem erről van szó, de ezt a legegyszerűbb így előadni, így magyarázni, mert a valóság egy kicsit bonyolultabb. Arról van csak szó, hogy az Unió kimondta, aki itt menedékkérelmet szeretne beadni, annak az ügyét bírálják itt el. És akkor eldöntheti a magyar hatóság, hogy az illető bejöhet-e, védelmet kap-e, átmeneti, ideiglenes, ilyen, olyan korlátozott helyes,
vagy kidobja,
nem, mert alaptalan a kérelem, visszaküldi, visszatoloncolja, de ez mind bonyolult. Ráadásul némi kis pénzbe is kerül, ugyanis nyilván a hatóságoknak föl kellene készülnie arra, hogy hát akkor bejönnek, beadják a kérelmet, elbírálják, kell hozzá egy apparátus, de még mindig olcsóbb lenne, mint fönntartani azt a bizonyos határkerítést és őrizetet és szupervédelmet rendőröstől, katonástól, ami állítólag évente, hát a kormány állandóan ezt hányja az Unió szemére, hogy nem támogatják azt a több száz milliárd forintos kiadást, amiben nekünk Európa védelme kerül. Tehát olcsóbb volna a dolgokat rendesen, szabályosan, törvényesen kezelni, de Orbánéknak meg sokkal egyszerűbb, és jobban be is jön politikailag, ha azt mondják, hogy nem engedünk be senkit, mert alapvetően nyilván az emberek többsége azért fél megaggódik, hogy kik ezek, mégis átjönnek a határon, hogy néznek ki, nem tudnak magyarul, más a vallásuk, más a kultúrájuk, szegények, még a végén mi fogjuk őket eltartani. A dolog tehát bonyolul, de Orbán leegyszerűsíti egyetlen mondatra, és a mondatnak a második fele, hogy Brüsszel gonosz, Brüsszel soros, Brüsszel rajtunk akar élősködni.
Ja, azt is mondta, Soros György bírósága.
Igen, igen.
Hoppá.
Tegyük hozzá, hogy a bíróságba...
Elég pénzt a határvédelem, most, hogy hazabeszélek az átlátszóhoz, de hogy ugye volt egy videónk, amiben láttuk azt, hogy a rendőrök milyen helyzetben vannak, és láthattuk a videón azt is, hogy átkísérik a szerb határra, átkísérik a szerb határra, és akkor utána újra visszajönnek. Tehát, hogy ennek a problémáját tártuk fel, és ezt is kifogásolja az Európai Bíróság, hogy tulajdonképpen nem történik hatékony intézkedés, tehát nem kap a rendőrség annyi támogatást ennek az ügynek a kezeléséhez.
Igen, és azt is tudjuk, hogy évente több tízezer ember jut át Magyarországon keresztül illegálisan Ausztriába. Valószínűleg még ennél is több, mert nyilván az osztrákok se fognak el mindenkit, de akiket elfognak, azok több tízezernyien vannak, vagyis a dolog nem hatékony, rengeteg pénzbe kerül, akik ebben részt vennek, rosszul vannak fizetve, rossz körülmények között dolgoznak és élnek, mindenkinek rossz. Nem mondom, hogy tökéletes megoldás az, hogy jönnek a menekültek, menedékkérők, és mi megpróbáljuk ezt bürokratikusan és tisztességesen ellátni, de így működik, ilyen a világ, nincsenek tökéletes megoldások. Az olaszok is kénytelenek ezt megcsinálni, a görögök is, mások is, és valamilyen szolidaritás kell, mondja az Európai Unió. Ha mi ebben nem veszünk részt, akkor az összes többi tagállammal szemben nem vagyunk szolidárisak, és az ő költségeikből nem vállaljuk át a ránk eső részt. Hát erről van szó, és a bíróságra akkor egy mondatot már rákérdeztél, hogy az Európai Unió bírósága természetesen nem Sorosé, minden egyes tagállam delegál egy bírót. A magyar bírót például Orbán Viktor küldte oda.
Akkor még nem sejtette.
Igen, szóval a dolog lényege az, hogy azon áborodtak föl, ahogy Anna is mondta, hogy 2020-ban hoztak egy ítéletet, és a magyar kormány ezt nem hajtotta végre.
Mozgatta.
Azt mondják, nem hajtod végre, hát akkor ez ennyibe kerül neked, pont.
És elég sokba kerül.
És nekünk kerül sokba, ahogy ez Anna mondta.
Ha még egy picit visszatérhetünk a választásokhoz, ugye sokáig úgy tűnt, hogy az akkumulátorgyára a építése, vagy ennek a lehetősége az nagyon fontos kampánytéma lesz, illetve fontos kampánytéma is volt, csak hogy hat-e az emberekre. Tudom, hogy megnéztetek néhány helyet, ahol az akkugyár már ott van, vagy nagyon épült Debrecentől Gödön át több helyen, de úgy tűnik, hogy az embereket, vagy a szavazópolgárokat ez nem zavarta, vagy nem zavarta annyira, hogy olyan pártok, vagy olyan polgármester jelöltek, vagy olyan képviselők mellé álljon, akik nem elkötelezett hívei az akkugyártásnak.
Hát ezt szóval korrigálok annyiban, hogy vagy illetve helyesen mondtad, vagy ezt így is fogalmaztad, hogy nem annyira zavarja, és tulajdonképpen minden helyszínen más a helyzet. Tehát más a helyzet Gödön, más a helyzet Debrecenben, és vannak olyan települések, ahol viszont az ellenállás nagyon szépen megmutatkozott. Tehát
például Soskuton,
így van. Tehát ugye ráadásul ott, ahol a Königi polgármester már próbált kitáncolni ebből a dologból, tehát ő is a népszavazás mellé állt, csak hogy ez nem sikerült. De mégis elsöpörte ez a civil harag, amelyik nem szeretne ott akkufeldolgozót. Sok szempontból mindenhol más a helyzet, tehát van, ahol már van működőgyár, van, ahol épül, mint Debrecenben. Ugye Debrecenben azt írja az egyik újság, hogy könnyedén győzött Papp László polgármester, de hogyha még megnézzük az ellenzékre, illetve a civilekre adott szavazatokat, az ugye megoszlott, sajnos, vagy nem sajnos, nem tudom, tehát, hogy három felé, és ugye 48%-ot kapott a Papp, amiben igazad van, hogy akkor azt jelenti, hogy mégsem sikerült, vagy mégsem volt olyan átütő az akku ellenes, vagy az egyéb problémák megjelenítése az ellenzék részéről, de ugye ez csak ott van az 52%, a másik három ellenzéki. Szóval azon, tehát mondjuk árnyalom.
Lehet, hogy okosabban kellett volna indulniuk.
Okosabban kellett volna indulniuk, illetve Göd esetében, mivel Gödi vagyok, én meg azt tudom, hogy és erről már hiszem, hogy itt is beszéltem, hogy különleges gazdaságövezet, elvették a várostól az adót, amikor a Fidesz által támogatott polgármester Kammerer Zoltán tavaly bekerült időközi választáson, akkor elkezdett jönni a pénz, és azért a pénz az nagy úr. Tehát az a fajta dolog, amit meg tud fizetni, akár a propaganda, akár az útépítés terén, így az új polgármester, azért az meggyőző volt sokak számára. Erre persze lehet azt mondani, hogy miért nem tudatosabb a választópolgár, és miért nem figyel arra, hogy a Gödért egy Egyesület az egészségi védelmében szeretne képviselőket bejuttatni, de egyébként elég sok szavazatot kaptak ők is, tehát a 34%-át a szavazatoknak megkapták, tehát azért vannak tudatos választók, de mondom még egyszer, a pénz is nagy úr, meg a propaganda is nagy úr, nem csak Gödön, hanem mindenhol az egész országban.
De egyébként mondjuk Debrecenben valami logikus oka is lehet, ugye, hogy ott van a BMW-gyár, és akkor mellé épül mondjuk egy akkumulátorgyár. Jó. De Sóskút az egy agglomerációs, gyönyörű terület, ahova Budapestről kimenekültek tulajdonképpen az emberek. Semmi igazi ipar nincs ott, tehát ami miatt feltétlenül indokolt lenne, hogy Sóskútra telepítsenek akkumulátorgyárat. Tehát ottan tényleg úgy ellen tudtak állni, mint ahogy például Alsó-Zsolcán ellenálltak. Úgyhogy onnan...
Anna, nem mondd az agglomerációt, mert az agglomerációba kitelepített akkugyár, ugye aminek az akkuiparnak az egyik központja az Göd, a köré az agglomerációban feldolgozó üzemek, meg kiszolgáló üzemek épültek. Tehát igen, pontosan az agglomerációba akarják. Tehát pont azért akarják Sóskútot is bevonni, mert ebben a körben van. Abban a körben van, ami a könnyen elérhető nyersanyag, a hulladékot oda tudják szállítani, ezért a távolságok is számítanak. Ez nagyon érdekes ez egyébként, hogy miért Budapest környékén, de ugye Pest megyére azt mondták, hogy ott alacsony tehát hogy ott van munkaerőhiány, hát hogy nem éppen Gödön máshonnan, de hogy érkeznek is máshonnan dolgozók, tehát azért Pest megye, meg nagyon érintett valóban, és valóban olyan helyeket választanak, úgy tetszik, amikre azt mondod, hogy
vagy megpróbálnak választani. Sóskúton már nem biztos, hogy sikerül.
Nem tudom, majd meglátjuk. Van ez a Komárom-Göd vonal, és ugye van keleten meg ez a Debrecen-Nyíregyháza környék, és ugye azt mondta a kormányzat, hogy szeretné a déli területeket is bevonni, és az ugye meg is indult Szegeddel, meg Péccsel, tehát hogy ugye az egész ország le lesz fedve, de mondom, hangsúlyos ez a Pest környéki települések érintettsége.
Bodnár Zsuzsával, Berec Annával és Bolgár Györggyel beszéljük meg a hét eseményeit, Dési János vagyok. A héten Budapesten járt a NATO főtitkára Stoltenberg, mindez azután, hogy az Európai Unió után a NATO-val is szépen, látványosan rontja a viszonyát az Orbán kormány. Ugye a héten már olyan hírek is megjelentek, hogy egy NATO-n belüli csoportosulásból kizárják, egy informális csoportosulásból kizárják, vagy kizüccelik Magyarországot.
Meg hogy információkat nem adnak el.
Ezzel akartam folytatni, így van, hogy már az információkat nem osztják meg, sőt azokat az információkat sem osztják meg a NATO közös információ megosztó platformján, amelyiktől azt tartják, hogy Magyarország majd onnan kilopkodja és az oroszokhoz juttatja. Szóval ezek után hát úgy tűnik, hogy néhány dologban Orbán engedett, és hát kénytelen volt jó képet vágni.
Ezt hol hallottad, hogy engedett?
Hát azt mondta, hogy
győzött.
Ja, győzött, de nem, hát is azt mondta, hogy nem fog akadályt gördíteni a 31 másik tagállam elé.
Mert olyan jó ember.
Igen.
De most először történt meg az, nem szó szerint akarom idézni, hanem az értelmét szeretném mondani, hogy végre először bevallotta, hogy mi túl kicsik vagyunk ahhoz, hogy itt az egész NATO ellen próbáljunk bármiféle tüskét a köröm alatt játszani. Tehát ezt most először vallotta be. Mondom, nem szó szerint így mondta, de ez volt az értelme. Nagyon régen nem hallottam ilyet.
De hát akkor is, amikor például a svédek csatlakozását akadályozta, akkor is végig az volt az üzenete, hogy nem mi leszünk az utolsók.
És mégis mi lettünk.
Hát aztán nem? Ráfázott, mert a török testvére, nem barátja, török testvére cserben hagyta, és váratlanul megszavaztatta a török parlamenttel azt, amiről úgy gondolta az Orbán, hogy majd biztos fognak minket tájékoztatni, és akkor még mi előzhetünk egy nappal, de nem. És egyébként is szokott ő olyan megjegyzéseket tenni, hogy az elmúlt napokban is tett, hogy nekünk egy új jobboldal kialakítása a célunk Európában, Meloni, Le Pen, stb. De most is mondja, hogy de hát ehhez mi azért kicsik vagyunk, igen, nem vagyunk elég erősek, mert a két nagy...
De mondja,
jó, feltűnik, mert ritkán szokta valóban, igen, de nem vesztette el a realitás érzékét, ezt nem állítanám egy percig sem, inkább ebben az egész ügyben az a nem meghökkentő, mert naponta százszor halljuk, látjuk ezt a módszert, hogy hogy mernek szemrebben és nélkül mindenkinek a képébe hazudni. Hogy hát, az, hát elértük azt, hogy ne kelljen részt vennünk ebben a NATO misszióban, hogy ne kelljen katonákat küldenünk kiképzésre, kiképezni az ukrán katonákat Ukrajnába, ne kelljen fegyverrel, meg pénzzel támogatni. Nem kötelező. Eddig sem kellett a NATO-n kívüli akciókban, föllépésekben nem kötelező egyetlen országnak se részt vennie. Orbán ezt jobban tudja, mint mi. Jobban tudja, mint az ország lakossága. De mégis el tudja játszani ezt a hazug színjátékot, hogy látjátok, hát ide jött hozzám könyörögni a NATO főtitkár, hogy megegyezhessen velem, és én elértem. Csak azért, hogy megvédjelek titeket, hogy nem megyünk háborúba, nem küldünk magyar katonákat, nem adunk pénzt, és így tovább.
Cserébe, de részt veszünk a NATO kötelezettséget.
Nem álljuk útját a másik 31 országnak.
De amit Anna mondta, tehát az, hogy kicsik vagyunk, azt nem is kell mondani, mert ugye az a narratív, hogy elfoglaljuk Brüsszelt,
igen.
Meg az, hogy megfordítsuk kicsik, a háború menetét. Ez helyett most az jön, hogy jaj, de jó, hogy kimaradtunk, egyébként nagyon ügyes politikus.
Mert én a Brámplászt vállalom, ott egy figyelőállást felállítok.
Ez nem csak Orbánnak köszönhető, mondja ő, hanem kedves szavazóink nektek is, akik ránk szavaztatok a békepártiságra, én ezt tudom képviselni. Tehát ilyen nem akarsz Orbánnal együtt lenni, ő a magyar, ugye ez a retorika, hogy mi magyarok, erre majd szerintem majd rátérünk, ugye, hogy ezt a Magyar Péter is használja, ugye, hogy mi vagyunk azok, akik képviseljük
csak
a
itt a
magyar...
Külbírt elkanyarodnánk a külföldi katonai missziókkal kapcsolatban, felidézném Csád, ez egy olyan hely, ahol Orbán Viktor fia vezetésével, vagy részvételével, vagy közvetítésével kerül egy magyar katonai kontingens. Elég nehéz megmondani, hogy miért, de azért, ahogy nézegettem a nemzetközi sajtót, már ahol egyáltalán foglalkoznak vele, ott azt mondják, hogy ez egy ilyen oroszoknak dolgozó előretolt helyőrség lehet. Tehát, hogy egy ilyen orosz érdekeket képviselő, bizonyos ásványi anyagok, olaj, nem tudom, micsoda lehet ott, amit valahogyan esetleg ki lehet onnan hozni, egy elég zavaros politikai környezetből, polgárháborús helyről, és hát erre Magyarország egyedül képtelen, az nyilvánvaló, tehát csak ott valami nagyobb orosz közreműködéssel lehet eredményt elérni, és hogy ennek része lenne, mert Ukrajnát elkerüljük, de Csád fölött újra magyar zászló fog lengeni.
És egész véletlenül a napokban Lavrov orosz külügyminiszter hol jelent meg? Csádban.
Hát pontosan ez az,
de hogy mondta, igen, éppen ez mondta,
orosz érdekeltséghez csatlakozunk
ott. Csak hogy alátámasszam, a külügyminiszter ment oda, nyilvánvalóan megpróbálják a távozó, kiszoruló franciák helyét betölteni, és mi készséges előőrsként oda megyünk, de teljességgel megmagyarázhatatlan, szóval nem ismerjük persze ezeknek a piszkos megállapodásoknak, díleknek a hátterét, ki mit kap, ki miben sáros, és ki milyen előnyökkel fog ebből távozni, de hogy Magyarországnak ez ártalmas, hogy egy ilyen távoli, számunkra ismeretlen, veszélyes helyen bármennyi embert valamilyen veszélynek kitegyen, homályos érdekekért, nincs olyan nagy politikai érdek, amely miatt Magyarországnak ott kellene lennie, egyetlen van, hogy az oroszokkal még jobb kapcsolatban legyünk, ez pedig kifejezetten katasztrofális.
És azért... Még egy dolgot hadd mondjak, hogy megnéztétek nyilvánvaló a képeket a Stoltenberg-Orbán találkozóról. Amikor ilyen találkozó van, és ugye a fotózáshoz kezet fognak, akkor általában mind a kettő arcán valami mosoly látszik. Itt egyiknek se. Abszolút.
Igen, szoktak figyelni.
Igen, igen. Pedig hát ugye a metakommunikációnak nagyon nagy szerepe van mindenben, ez az egyik, a másik pedig az, hogy szerintem ahhoz, hogy egyáltalán elfogadják azt az Európai Unióban, bár az Európai Unió nem a NATO, de van azért valami közös halmaz, hogy őt egyáltalán elfogadják az Európai Unió soros elnökének, ez is közrejátszott abba, hogy a NATO-nak most nem mondtak nemet.
Valószínűleg volt még egy fő vita téma, ott ugyanis egyhangú döntés kell, hogy ki legyen a NATO következő főtitkára Stoltenberg után, és hát az Orbán volt a ha nem is az egyedüli, de a leghangosabb ellenzője a kiszemelt holland kormányfőnek, aki térdre akarta kényszeríteni Magyarországot. Hát ezt így nem lehet a magyarokkal bánni, ez az ember a magyarok ellensége, mondta Orbán Viktor, és a végén ő lesz a NATO főtitkára. Szerintem szigorú arccal valami ilyesmit mondott neki Jens Stoltenberg, hogy hát pedig szinte mindenki őt akarja, úgyhogy ha nem szavazod meg, kedves Viktor, akkor talán meg ez, meg ez, igen. Meg ez, meg ez következik, és ezek után kicsit feszült hangulatban tájékoztatták a sajtót. Nem erről, erről nem beszéltek.
Igen.
Úgy tűnik, hogy a G7-ek, tehát a legfejlettebb hét nyugati gazdaságvezetői megegyeztek abban, hogy az orosz állami vagyon, amelyet lefoglaltak terhére, 50 milliárd dolláros segélyt mozgósítanak Ukrajnának, és hát sorra születnek a kétoldalú megállapodások is, miközben tudjuk, hogy az Európai Unió efféle törekvéseit szintén Magyarország gáncsolta, vagy próbálja elgáncsolni.
Én úgy gondolom, hogy ezt meg fogják szavazni, ezt az 50 millió dolláros.
Milliárd
dolláros.
Nekünk olyan, nekünk az 50 millió is jó volna, nem?
Szerintem azt se tudják, hány nulla van azon. Na mindegy, a lényeg az, hogy ugye ez biztos, hogyha a többiek megszavazzák, akkor ez így lesz. Meg fogják kapni valószínűleg az orosz zárolt vagyonból. Szóval ebbe se nagyon érdemes nekünk kekeckedni.
Jó, de ettől még
de nem kell belefizetnünk.
Nem kell belefizetnünk, tehát mi nem fizetünk bele, és akkor ez is úgy mond valamilyen szinten igaz.
Pedzegette, hogy ő nem ért egyet azzal, hogy az orosz zárolt vagyonból mármint azoknak a kamatából egy ilyen alap legyen, amivel tudják támogatni Ukrajna, de nem volt olyan borzasztó nagy ellenállás.
A jelek szerint ugye nagyjából mindig azt mondjuk, hogy egyedül van, de ő mindig bízott abban, hogy hát a lengyelek kiesnek, bár Ukrajna ügyében még a baráti lengyel kormányban is, vagy kormánnyal is faséba került, tehát ott már nem számíthatott rájuk. De azt gondolta,
talán.
Hogy majd a szlovákok. De a szlovákok is láthatóan nem ezt a teljesen merev, abszolút kérlelhetetlen, durva orosz barát és ukrán ellenes vonalat viszik, hanem ennél sokkal finomabban próbálnak helyezkedni. Igen, hasonló a megközelítésük Orbánéhoz, de a szlovákokkal a jelek szerint sokkal jobban tud bánni az európai vezetés, és ők is inkább bekerülnek ebbe. Szóval nyilván az euróövezet tagja Szlovákia, euró van ott, kisebb ország is, úgyhogy nyilván a Fico is most a lábadozása idején talán nem annyira erőteljesen tudja vinni ezt a vonalat, de mintha a szlovákok is kezdenének leszakadni Orbánról, és egyedül fenntartani ezt, nem hiszem, hogy sokáig lehet.
De éppen ezért, hogy
igen. De éppen ezért talán érdemes visszamenni eddig az Európai Bírósági döntésig, hogy majd olyat fogunk csinálni, ami Brüsszelnek jobban fáj, mint nekünk.
El tudsz ilyet képzelni?
Nem. De Orbán valószínűleg el tud valami olyat, ami valami olyasmit talált ki, vagy talál ki, amire nem számítanak, és ebben nagyon találékony, hogy hogyan tud megint valami komoly kellemetlenséget okozni.
És akkor majd megint jön a következő hetedik cikkes eljárás,
Jó, hát nekem már régóta van egy olyan érzésem, hogy szánt szándékkal provokálja akár az Európai Uniót, akár a NATO-t is, tehát nem érdekes se ez a kérdés, se ez a kérdés, a provokáció és az ellentétek szítása a cél egyedül.
Mint ahogy ezt Magyarországon is megcsinálja.
Mint ahogy Magyarországon is. A moszkvai tőzsdén csütörtökön fölfüggesztették a dollárral és az euróval való kereskedést, és hát a bankok többségéből is. Egyébként csodálkozom, hogy csak most fogyott ki a dollár és az euró. Több nagy bank már nem is engedi az ügyfeleit az, hogy akár az elektronikus rendszeren belépjenek a számlájukba és utalgassanak, többek közt a Gazprom Bank ügyfelei is így jártak. Mondom, én azon csodálkozom, hogy idáig húzták, de hát azért ez egy elég figyelmeztető jel, hogy lehet, hogy azok a szankciók mégis érnek valamit.
Én csak Orbán Viktorra tudok hagyatkozni, nem. Nekünk ártanak többet. És például a Gazpromnak nem lesz pénze, és nem fogja tudni támogatni a Fradit, hát akkor nem nekünk ártanak többet?
De.
Na ugye.
Na jó, nem.
Megnéztél minket.
Ez az egyik kedvencem. Na. A Népszava értesülései szerint egy ilyen rendőrségi laktanyában, vagy talán ez régen a határőrségnek lehetett valami intézmény, ha jól emlékszem.
Oktatási de most a... központ.
Igen, tehát a rendőrség oktatási és kiképző központ, rendőrképző akadémia, rendőrakadémia, ezt a szót ezt ismerem. Ide bevonultatják azokat az embereket, akik a tervek szerint egy 30 napos ilyen kis kiképzés tréningre, akik azoknak a kórházvezetőknek a helyére kerülhetnek állítólag, akiket, ha jól emlékszem, tavaly rapid módon, és többé-kevésbé úgy magyar...
26-ot.
Igen, 26 ilyesmi volt. Igazából magyarázat nélkül kidobtak, arra hivatkozó, hogy nyugdíjkorúak, de hát a nyugdíjkort elérő orvosokat kivonnánk a magyar egészségügyi ellátásban, akkor már csak a nyugdíjas korú paciens...
Csak rendőröket küldhetnének be a kórházakba.
Hát miért a katonákat állítólag átképeznek tanárokká?
Most így van, 55 év fölött mehetnek tanárok.
A mi Gáspár törzsőrmesterünk Kalocsáról szerintem nagyszerűen tudna vakbelet kivenni. Most már remeket a kezde, kicsit benne lehet a korban, ha még él szegény. Szóval tudom, hogy ezek kórházigazgatókat a laktanyába, a katonákat az iskolába. Mit gondoltok erről?
Már nem tudom elképzelni, komolyan mondom, hogy még mit találnak ki. Hát ez már egy agyrém, hogy most elmenjen rendőr tiszti kiképző akadémiára egy kórházigazgató? Hát ezt nem értem. És akkor mire lesz ott kiképezve?
Hát azt nem tudom. Intézményvezetésre. Lehet, hogy ez csak a helyet adja, tehát ez nem azt jelenti, hogy mondjuk, mit tudom én, ezentúl őrnagy úr, itt fáj, ezt kell
mondanom. Nem, itt egy hónapos kiképzésen kell részt venniük, úgyhogy az elég nagy idő például, hogyha egy kórház igazgató, aki egyébként mondjuk még orvosként is funkcionál, mert nem minden kórházigazgató funkcionál orvosként, de aki még orvosként is funkcionál, az egészségügy jelenlegi helyzetébe egy hónapra tök fölöslegesen kikerül az ellátásból, amiben is sincs elég orvos.
Szóval, ha ezt a kettőt összehozzuk a 55 évesnél idősebb katonatisztek átvezénylését a tankerületekbe.
Ez fontos, átvezénylés.
Igen, átvezénylését.
Nem az, hogy meg ő saját akaratából
meg az új kórházigazgató kivezénylését a rendőrakadémiára, akkor ez mutatja már csak formailag is az ország militarizálásának szándékát. És Orbánban ez tudatosan benne van, már jó ideje. Most egy kicsit még furcsábbnak látszik, hiszen ő a béke egyetlen apostola egész Európában. Mi nem engedjük, hogy a háború így, a háború úgy, hogy a magyarokat. Közben ő a békés magyar társadalmat militarizálja. Ez a dolog egyik oldala, és hát, hogy a katonatisztek az iskolákban mit fognak csinálni, persze lehet, hogy nincs elég iskolarendőr, és azért lesznek majd...
És amit te mondasz, hogy militarizálás, tehát, hogy védelemről van szó, béke megvédéséről, tehát az honvédelmi kötelességünk, hogy megvédjük
ez biztos,
a békét.
Most legalább látjuk, hogy miért van, hogy valami indoka van annak, hogy a belügyminisztériumhoz tartozik az oktatás és az egészségügy.
Ugye, így van, akkor ez most kerekedik a kör.
De ennek a kórházigazgatói képzésnek azért van egy másik üzenete is. Hát az egyik az, hogy választják ki az új kórházigazgatókat, úgyhogy nem tudnak semmit, hogy egy hónapos bentlakásos kiképzésre kell őket küldeni, mert fogalmuk sincs, hogy kell egy intézményt vezetni. Micsoda kiválasztás ez.
De most még jobban fogják.
Ez az egyik, és abszurdum, tehát ha az a probléma, állítólag az a fő probléma, hogy folyamatosan eladósodnak a kórházak, és ezért az államnak, szegénynek minden évben, év végén, vagy van már közben is, ki kell pótolni a kórházaknak a költségvetését, hogy ki tudják fizetni a számláikat, meg talán a béreket is. Oké. Mondom, ez csak az indoklásra oké, hogy tegyük föl, ez az oka ennek. De arra egy óra alatt meg lehet tanítani, vagy ki lehet osztani a parancsokat az új kórházigazgatóknak, hogy mire költhetsz, mire nem költhetsz, mit kell visszafogni ahhoz, hogy ne lép túl évente 5 milliárddal a kórházadban a költségvetést. Végrehajtod? Igen, akkor jól van, viszontlátásra, ehhez nem kell egy hónapos képzés, ez az egyik. De a még fontosabb, és a magyar társadalom egészen elképesztő állapotára utal, tehát a választásokon azért kiderült, hogy van olyan elég erős, markáns ellenzéki szavazó tábor, amelyik azt mondja, hogy ebből elég, de mégis a magyar társadalom állapotára és az Orbánék által lezüllesztett közösségi erőre és magánemberi ellenállás képességre utal, hogy orvosok, kórházigazgatónak kiszemelt emberek, tehát vezetők azt mondják, hogy hát jó, hát akkor elmegyek egy hónapos bentlakásos képzésre. Hát egy emberként kellene fölállniuk és azt mondaniuk, hogy mit képzeltek? Vagy jó vagyok kórházigazgatónak, vagy nem. Ha van tanácsotok, javaslatotok, ötletetek, hogy ezt hogy kell jobban, másképpen, szívesen meghallgatom, akár Pintér Sántortól bemegyek péntek délután, és éjszakáig beszélgethetünk, vagy a hétvégén, vagy háromszor összehívtok bennünket, és akkor megvitathatjuk. Egy hónapra bentlakásos képzésre? Hát hol élünk? Ez tényleg már a Rákosi féle kommunizmus időszaka. Ott persze lehet, hogy ki se engedték volna őket, még ez hiányzik.
Mire tudják őket felkészíteni? Attól van az egészségügyben évről évre a kórházak hiánya, hogy bizonyos beavatkozásokat nem térít az állam. 500 forintot ad, ahelyett, hogy 5000-et adna, amibe kerül. Na most így akármilyen képzést kapsz egy hónapig, de akár 5 hónapig is kaphatsz, hát akkor ugyanúgy fogod az adósságot növelni.
Hát akkor mit csináljon?
És ez minden szakterületen így van. Minden szakterületen.
Majd azt fogja mondani a kórházigazgató, az új kórházigazgató, hogy nem kell az a beavatkozás, és kész.
Akkor vakulj meg, nem kell a szürkárom, vakulj meg.
Egyébként ezt mondják, és ezért aztán növekednek a várólisták, mert talán orvos is volna, még talán asszisztens is volna, talán szabadműtő is volna, de miután nem fizetik ki a komoly beavatkozás árát az állam, ezért azt mondják, hát inkább halasszuk el, mert még tovább fog növekedni az adósságunk, úgyhogy nő a várólista, mert majd lesz valami 2 év múlva, addig minden megtörtént.
Hát lehet, hogy a háborús sebészetnek egy ilyen módosított verzióját tanítják meg, ugye ott is azt mondják, hogy aki nagyon kiabál, nem azt kell elsőnek ellátni, mondjuk egy balesetnél, hanem aki már kiabálni se tud. Hát lehet, hogy itt is azt mondják, hogy nem érdekes ezeket a betegségeket. Nem kezeljük, ezek a betegek majd szépen nyomorultul elpusztulnak, vagy leszakad nekik, leválik le, de többivel meg majd valamit kezdni. És kevesebb nyugdíjat kell fizetni, plusz a magánegészségügy nyilván. Tehát egyébként most ebben ne is menjünk bele, csak most olvastam, hogy átalakítják annak a finanszírozását, hogyha olyan dolgot kértél eddig a társadalombiztosítástól, ami még nem volt benne a társadalombiztosítás rendszerében, mondjuk olyan gyógymód vagy gyógyszer, akkor mód volt arra, hogy egy méltányossági eljárás keretében
egyedi alapon
ezeket az engedélyeket megkapd. És ezek sokszor hatottak, és a sok embernek, akinek olyan előre adott betegség volt, hogy nem volt ideje kivárni, mondjuk még törzskönyvezik azt a betegséget, ami neki gyógyszere volt, megmentette, vagy meghosszabbította, vagy megkönnyítette az életét. Most ezeket kiszervezik egy alapítványba, és állítólag ettől aztán teljesen átláthatatlan lesz a dolog, hogy mi történik.
Igen, hogy például, hogy ki milyen alapon kapja meg azt a gyógyszert, vagy ellátást.
Hát igen.
Jó viselkedett, vagy nem?
Nem tudjuk, hogy mi lesz a szempont. Igen, lehet, hogy jó lesz jól viselkedni. Balogh Zoltán egy interjút adott a 777blog.hu című oldalnak, többek között a kegyelmi ügyről, erről az egész pedofil botrányról beszélt, meg az ő ebben játszott szerepéről. Szóval ilyen mesterien mellé beszélni és összevegyíteni ezt a, és nem akarok senkit megbántani, de a szenteskedő, egyházias kitérő dumát a politikai mellébeszéléssel, szóval ennek a kettőnek az összevegyítése az zseniális, az egyik ilyen fő vitapont, hogy ő miért maradt püspök, ha a köztársasági elnök és az igazságügyi miniszter is lemondott. Ezt magyarázgatja meg, hogy ő azért lelkileg ez milyen nehéz neki felhozni, szóval én nagyon
tanulságos. Magamtól is ezt kérdezem, és hogy tudok együtt élni ezzel a lelki teherrel, ami engem nyom emiatt. De arra nem válaszolt, hogy akkor miért nem mondott le. Nem kellene viselni ezt a nagy lelki terhet.
Van a politikai ájtatoskodásnak tényleg a csúcsát.
Undorító.
Igen, és ő más módon álságos és hazug, mint a volt főnöke, bár ma is valószínűleg főnöke.
Bár melyik főnökére gondolsz?
Nem arra, amelyikkel csendben társalog most már hónapok igen. óta, nem, hanem azzal, amelyikkel szerintem néha telefonon vagy nem telefonon, nem szeret. Valószínűleg személyesen. De hát egy lehet, hogy karmelitának nevezete, nem tudom. Nem biztos, hogy egy református püspöknek oda kell mennie feltétlenül, de tényleg ez az álságos hazudozás.
Egy református ember van, nem?
Jó, de ezt második József elvette a karmelitáktól, már 1780, nem tudom, hányban.
És azóta színjáték zajlik ott a Várszínházban.
Milyen nehéz helyzetbe hozza a saját egyházát, és azokat a híveket, akik, tehát, hogy itt
hányan kiléptek egyébként.
Akik igazán lelki válságba kerülnek, igen, azok a reformátusok, akik ezt nem bírják, és nagyon sokan vannak.
Mert tisztességes emberek.
De az egésznek ráadásul a ténybelileg megfogható üzenete az volt, hogy hát igen, az egészen csak az volt a baj, hogy kiderült.
Addig nem volt, addig nem ártott el senkinek, amíg nem derült ki.
Csak ez volt a baj.
Most egy gyors fordulattal még maradt 4-5-6-5 percünk körülbelül, hogy térjünk vissza a választásra, és az is eszembe jutott, hogy csütörtökön Gyuri nálad vendég volt megint Magyar Péter, hogy mondj egy-két szót nekünk, hogy mi a személyes benyomásod. Most itt szóhoz fogsz jutni.
Úgy érezted, hogy belém folytattátok a szót, nem tettétek.
Mi nem?
Nem csak abból a szempontból, hogy a választások. Hát nekem jó volt az első perctől kezdve, abban a pillanatban, amikor megláttam őt, és végignéztem a Partizánban, az egy emlékezetes interjú volt, majdnem 3 millió ember meg is nézte, az olyan benyomást tett rám, hogy itt van egy ember, akiről hallottunk már, én minden esetre hallottam, lakosság 99%-a valószínűleg nem, de a politikai térben mégsem hallottunk róla, és mintha készként előugrott volna egy politikailag kész ember, aki nagyjából tudja, mit akar, talán még nem mondja, mert akkor még nem mondta, vagy azt mondta, hogy nem döntött el, hogy esetleg belépe a politikába, vagy sem, de készen áll rá. Megvannak a válaszai, világosan látja a problémákat, jól egyensúlyoz, jól tudja magát elhelyezni az egészben. A rendszert is többé-kevésbé, bár ugye akkor még óvatosabb volt Orbánnal a megítélésével, még ez hetekig tartott, majd egyre határozottabban váltott és változtatott véleményt. Nekem ez a jó véleményem, tehát kezdettől fogva megvolt róla, és azt is rögtön éreztem, hogy nagyon meggyőzően tudja a véleményét kifejteni. A riporternek is, Gulyás Mártonnak, Marcinak, de aztán, mint kiderült, 100 és 100 000-nek. Óriási dolog, hogy valaki nem csak egy riporterrel szemben tud meggyőzően beszélni, kérdésekre válaszolni, vagy kitérni azok alól, mindegy, de a jelenlévő több száz, több ezer, több tízezer, akár 100 000 embernek is. Ébren kell tartani a figyelmet, meg kell őket győzni, magával kell őket vinnie, és erre képes. Ez egy hallatlan politikai tehetség és képesség, ami benne megvan. Annyira megvan, hogy a semmiből fölépített egy pártot, tulajdonképpen mindenki feltételezi, hogy kik állhatnak mögötte. Valakik biztos, de nem úgy állnak mögötte, mint szervezet, nem úgy állnak mögötte, hogy 100 és 100 milliók repültek be hirtelen a kasszájába, hogy csinálj már egy pártot, és csinálj 30%-ot a választáson, nem. Ezt ő maga ért el, és ez egészen kivételes. Az itteni interjúból pedig csak azt szűrtem le, hogy igen, megvan hozzá a tudás, a tapasztalat, a politikai üzenete, képessége, miközben ő is látja, hogy most kezdődik a neheze, mert el kell kezdenie magán túllépnie, és egy pártban nem csak egy ember van, nem is lehet, hogy egy maradjon. Az Orbán pártjában egy ember szerepel a meghatározó, de alatt egy hatalmas apparátus működik, és nyilvánvalóan az ő elképzeléseinek megfelelően is rengeteg pénzzel, de egyelőre Magyar Péternek nincsen, ezeket az embereket ki kell választania, hogyan, milyen alapon, kinek a segítségével, hogy épít fel szervezetet, és aztán konkrétan el kell vállalni a bizonyos döntéseket, hogy ezt például Budapest esetében így gondolom. Az Európai Parlamentben az ukrajnai háború, a jogállamisági viták, az Európai Bírósági döntés megítélése ügyében mit képviselek? Szóval napi apró munka, és ez az apró munka lesz a legnagyobb, és közben még fenntartani az izgalmat, az érdeklődést, a várakozást, a szimpátiát.
Az új ember milyen döntéseket hoz, abban nagyon nagy segítség neki, tehát nyilván ő indította el ezt a folyamatot, de az, hogy amiről beszéltünk, hogy passzivitás volt a magyar társadalomban, és ez most megszűnt. Az emberek feladatot kaptak. Azt láthatjátok ezekben a diskurzusokban, amik a Facebookon és itt-ott folynak, hogy az emberek vitatkoznak. És ez nagyon hasonlít az Orbán által az ellenzékben létrehozott polgári körök intézményhez. Ez közösségek jönnek létre, telekocsikba szerveződnek emberek, barátságok köttetnek, és adják az ötleteket a leendő vezetőknek, illetve most még egyelőre az egyszemélyes vezetőnek, Magyar Péternek, tehát neki mögötte, és ezt csinálta jól, csinált magának egy tömegbázis, és egy aktivizálódni akaró magyar társadalmat. Tehát ez nagyon érdekes, és ez egy nagyon újszerű dolog, a magyar szerepén kívül szerintem ez a társadalmi jelenség.
Köszönöm szépen, hogy elmondtátok. Bodnár Zsuzsa, az Átlátszó munkatársa és Berec Anna, valamint Bolgár György, velük beszéltük meg a hét eseményeit. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Studer Dániel, Csernyánszky Judit, Kárpáti János és a szerkesztő Józsa Márta. A műsorvezetőt hallották, Dési Jánost. A viszonthallásra!
A hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.